Lajost és Fanándort hívtam beszélgetni vendéglóügyben. Előző napokban, amikor terveztük ezt a beszélgetést, kemény technikai, műszaki, technológiai beszélgetést terveztetek egymással. Most közben úgy tűnik, hogy az első úgymond 25%-nyi távolságban megtett eredményekre vagy sikerre, sikertelenségekre kellene egy kicsit ráhangolódni. Arra kérlek benneteket, hogy segítsetek megvilágítani azt, hogy vajon mi és hogyan történhetett.
Mielőtt érdemben tudnánk beszélni a versenyről, és majdan aztán az eseményekről, előtte nyilván nekünk sokat kéne beszélgetnünk a hajókról. Mert azért itt vitarlázni többé-kevésbé mindenki tud, az más kérdés, hogy milyen hajóhoz szocializálódott, milyen sebességű, képességű és működési elvű hajókhoz, de azért a hajókban nagyon jelentős különbségek alakulnak ki az utóbbi időben, attól függ, hogy melyik generációt nézzük. Most nézzük a legutolsót, mert az előzőeket már ismerjük, akár a 8 évvel ezelőtt, itt 4 évvel ezelőtt, itt akkor már itt megjelentek az uszonyos hajók, ez a bizonyos bajusz típus, ami eleinte még csak elég furcsa uszonyok voltak, most még furcsábbak lettek ezek a mamut agyar formájú, sokszöggel, könyökökkel, ívekkel, változó profilokkal és trimmelhetőséggel, de a hajók jelentősen megváltoztak. És itt az utolsó generációban én gyorsan felhívnám a figyelmet, három műhelyből jöttek ki a hajók. A VPLP-től kijött három hajó, a Kujomgyiántól, Huan Ke-től kijött kettő, és a Tisztán, a Verdiétől kijött kettő. És hogy melyik, hogy működik. A Huan Ke-től az egyik hajó vidáman megy, a másik hajó elhagyta az árbócát, ez volt a Korum, ami végül is aztán az ötfoki szigeteken végezte, de én nem gondolom, hogy a hajónak köze lenne ahhoz, hogy az árbócot, egy standard, monotipizált árbócot elhagynak. Ott valami szerelési, felkészítési probléma volt, vagy valami égtelen probléma, anyag probléma, amiről nem tudunk, de nem is hozták nyilvánosságra. Ennél inkább érdemes beszélni arról a három VPLP hajóról, amiket sorba értek a bajok, kezdve a Sarállal. Aztán folytatódott ez a Bosszal, és közte volt bőven problémája a Kozsinak is, a Kozsirónak, amiket én két hajónál egyértelműen visszavezetek a vélt iránystabilitási problémára. Olyan mértékben elmentek a hajók, most már csak a sebesség routing, és csak ott a tartományba viszem a hajót, amit kitaláltunk, és arra a sebességtartományra hullámzásra tervezünk, stb., hogy bizonyos hosszú évekig, talán évtizedekig prioritást élvező szempontok lassan elvesztek. Hosszú ideig az én időmben az volt a szempont, hogy iránystabil hajókat csináljunk, hogy könnyű legyen vezetni, bégbízhatóan rohanjon a hullámok között, stb. És az most nekem, hogy akár a Sarálnál, akár a Morinál visszavezethető az összes sérülés a nem tervezett manőverekre, tehát jó nagy spontán harzolásokra, az nekem iránystabilitási problémát jelez, de nem beszélt róla senki, mert ezek olyan szakmai kérdések, amikkel senki-senkit nem akar blamálni, és abban sem vagyok biztos, hogy maguk a skipperek tudják, hogy mi a probléma, mert hát rendkívül bonyolult automata rendszereket építenek be egyre több szenzorral, és első körben még nem is olyan egyszerű megállapítani, hogy mi okozza ezeket a problémákat. Mind a ketten, de főleg a Kozsi alapvetően automata kormányra mutogattak, miközben én nem vagyok benne biztos, hogy így van. Én évekig éltem meg ezt a problémát, amikor azt gondoltam, hogy automata probléma, és később végül rá kellett jönnöm, hogy hajó helyforma probléma. Én látom a különbséget az előző hajóknak a helyformája és az új hajóknak a helyformája között, ezért merült föl bennem ez a kérdés. Az árbócvesztés, aztán kormánytörés, aztán belső szerkezeti fáradásos törések, ezek így szépen sorba jöttek, miközben a hajók még jó szerivel le se értek az igazi menetre, hanem még csak a felvonulási időszakban tartottak, amiken úgy át kell menni, lehetőleg lőtávolon belül maradni, aránylag biztonságra vitorlázva, és ott lent beindul a masina. És komoly sérülések történtek már előtte. Aztán leért az élmezőny, és jött a drámai hír, hogy ketté tört a PRB, amin én egyáltalán nem csodálkoztam. Lehet, hogy sokan csodálkoztak. Én ennek a hajónak a sorsát nyomon követem, amióta a Rio ezt megépítette, és az első versenyen már nyilvánvaló volt, hogy alulépített a hajó, nem kicsit, nagyon markáns módon ők arra tettek, hogy alulépítik, és ahol bármi mutatkozik, ott megerősítik.
Itt tehát van ez a 20 tonna per négyzetméteres kötelező hát szabály, amit 21, be kellene tartani.
Volna a 21 tonna per négyzetméter víznyomás és szerkezeti terhelhetőségi szabály, amit az ISO ír elő, de hát a legstabilabb hajók, a legmasszívabb hajók is 9 tonnára tervezettek, kivéve az én Spirit of Hungary-met, amit mi 21 tonnára terveztünk, de ezzel én egy valami őskövület voltam ebben a mezőnyben. De én, nekem nem volt más választásom, mert az én hajóm, az nem vagyok benne biztos, hogy átment volna a teszteken, hogyha ha ilyen mértékben alul épített. De egy korábbi imokás beszélgetésemből az derült ki, hogy a 8 évvel ezelőtt épített hajókat már, amely generációhoz tartozik a PRB, ilyen 5-7 tonna per négyzetméter panelterhelésre és szerkezeti terhelésre építették, és még abba se vagyok biztos, hogy ezt tudta teljesíteni. Ahány versenyen elindult annak idején a Rio, annyi versenyen tört össze valami a hajóban, és állt ki a versenyből, egyetlen versenyen ért végig, mert ez egy könnyűszeles transzat volt, azt meg megnyerte. De hát ez volt ennek az ára. Most amikor átvette a Kevin ezt a hajót a Rio-tól, és a stafétát a PRB-nél, akkor nagyon markánsan elkezdték megerősíteni. Uszonyosították, és nagyon komoly belső szerkezeti megerősítéseket csináltak, ezért mondtam most a Kevin, hogy ő neki nyugodt a lelkiismerete, mert mindent megtett a hajó
200 kiló karbonról írt, amit beépített merevítés céljából.
Nem volt elég. Szóval ebből aztán az jött ki, hogy a hajó nemes egyszerűség az árbóc előtt ketté tört, menet közben egyszer csak az óra elkezdte az eget nézni, az árbóc nyilván hanyatt esett, és pillanatok alatt elsüllyedt. Úgy, ahogy volt, annyi volt, annyi ideje volt, csak elkapja a fontos, de már a grabbeget sem tudtam.
Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy azért az, emlékszem a te hajódon, hogy két esély volt arra, hogy a mentőeszközhöz hozzájussál. Az egyik volt ugye a hátuljába beépített doboz, ami itt ebben a műhelyben, amikor beépült, akkor szent borzalommal néztem, hogy reméljük, hogy az életben nem nyílik ki. Még mondtam is neked, amikor berögzítettük, hogy remélem, hogy ezt a gurtit az életben nem kell késsel elvágnod. Másrészt meg ott volt a grabbag belül, aminek a felkapása a másik opció, ha nem ült el az ember a hajó végéig. Hát ő most az Escoffier mondta, hogy hát a grabbagre nem maradt idő. Igen, tehát nem tudta megfogni a mentőszettjét.
Olyan sebességes süllyedte, hogy már a mentőtutajt is a víz alól szedte elő, ami a kokpit hátuljában volt a felső térbe építve, nem zugba építve, hanem a kokpit fenekére volt lerögzítve. És a legtöbb ilyen mentőtutaj az víznyomásra érzékelhető nyitó zárral rendelkezik, tehát ahogy víz alá kerül, azonnal nyit, fölúszik, és gyakorlatilag egy vékony kötélen lehet ezeket a tutajokat a hajóhoz rögzíteni, és ez a kötél aktiválja a mentőtutajt.
Hát sok idő nem maradt, ugye?
Nem, és hát ő azt mondta, hogy a grabbeget már nem volt ideje megközelíteni, az a hajó belsejében volt, és őnek erre nem volt ideje, hogy még a hajó belsejében menjen, mert másodpercek alatt telt fel a hajó vízzel.
Egyébként azt
és
megelőző...
És nagy hullámok között nehéz dolog.
Én azt néztem éppen azt megelőző két napon, hogy a PRB egy egész komoly tempót vállalt, és tulajdonképpen azt megelőző másfél napban a mezőny első-második tempóját hozta, és kezdett a második helyre második helyen menő Ruján mögé fölzárkózni, amikor is megjött ez a hír. Tehát még mutattam is egy ismerősnek, hogy nézd meg, hogy a PRB olyan tempót választ, ami a környező hajók nem tudnak tartani.
Hát itt különböző szakaszokon különböző tesztelések zajlottak. Én úgy vettem észre, hogy az élmezőny, főleg az új emberek, új hajók, azok nagyon óvatosan kezdtek. A Biscayből benne az első frontnál, a második frontnál, a Kanári-szigetek környékén és a másik ciklonban, amikor belementek, nagyon óvatosan vitorlázták meg, kivéve a boszt.
Hát a Dalin körbe bement, vitorlázta gyakorlatilag
az első komoly frontot. Az óvatosabbak azok kimentek azokba a szélrégiókba, ahol vállalható szelek voltak. Egyedül az Alex Thompson ment bele, azzal a megnevezéssel, hogy ő itt most tesztelni akarja a hajóját, mielőtt a déli vizekre leérne. Ott elvileg kibírta. Vagyis, hogy lehet, hogy nem bírta ki, csak nem első pillanatban vette észre ezeket a fáradásos töréseket az orrban, csak utólag vette észre, amikor lement, de lehet, hogy ezt már ott szerezte, amikor először tesztelte a hangulját.
Hát igen, a Lökem azért arra ment, nagyjából ugyanazon a vonalon mentek lefele. Hát
a Zsannak a hajója az egy 12 éves, nagyon jól kipróbált, többször átépített, megerősített, és eleve már ilyen magasabb víznyomásra tervezett hajó, azt még a Bruce Farr tervezte, és azt többször megerősítették, átépítették. Tehát azt ne hasonlítsuk össze ezekkel.
Egyébként a Farr dizájnú hajó ezek szerint azért mégis jó sikerült, mert 12 év után is egész komoly teljesítmény nyújtott az első 20%-án a versenynek, és vajon a Farrtól miért fordultak el a versenyzők? Mert a Bruce Farr hajó ezért láthatólag 12 év után is komoly
produkciót. Picit lássuk, hogy ez divat kérdése. Egy időben divat volt a Farr, akkor mindenki a Farrtól rendelt. Aztán bejött a Huanké, akkor a Huankétől rendeltek, aztán a VPLP, a Van Petegen féle hajók, aztán megjelent a Guillaume, és utána összeházasodtak a Van Petegennel, és ezek utána, akinek a hajója nyert, utána mindenki tőle akart hajót rendelni. Most elég jól szétszorodott az ügylet, most 4 irodából jöttek ki hajók, 3 név, 4 iroda. Igaz, hogy most a Verdi és a VPLP-nek nem volt közös tervezése. Ezt teljesen külön váltak erre a versenyre. De azért a tudásukat tovább viszik nyilván, és a tapasztalatokat beépítik. De akkor a különbség volt a régi filozófia, amit még a Farr iroda képviselt, és az az iroda, vagy az a tempó, amit elkezdett diktálni a VPLP mondjuk 12 évvel ezelőtt, a verseny után, a Van de Globe után megjelentek már az új teltórú, szögletes formájú, nagy sikló teljesítményű hajók, és utána már csak ez a tempó, és csak ez a stílus maradt fönn. Ez a Farr irányzat megmaradt kövületnek, és még mindig ott vannak. És ami engem igazán meglep, és pozitívan, az az, hogy a Damien azzal a finó hajóval, amivel soha senki nem tud gyorsan menni, amivel DCN-es volt, azzal, hogy most gyorsan megy, ott van az élmezőnyben, és maga biztosan vitorlázik. Úgyhogy 2 öreg fárhajó, és ez az egy finó hajó ott van, ez a 3 hajó tartja folyamatosan a tempót, és kifejezetten versenyeznek az uszonyos modern hajókkal, ami elgondolkodtató.
Az még érdekes, hogy a legnagyobb létszám indult, és hogy ilyenkor azért általában kiszokott esni, hát vagy 6-8 hajó a versenyből, most meg gyakorlatilag a színe java hullik, hogy így mondjam, tehát mindenben az új, míg régen azért ekkora már mire leértek, addigra azért jó néhány hajó megkereste a legközelebbi kikötőt. Egész meglepett, ameddig a PRB baja nem volt, hogy milyen magas az az arány, amiben a hajók, tehát főleg a felkészített régebbi hajók egyáltalán semmiféle nagy csodát nem jeleznek, néhány ilyen grossz kocsi problémát, ami szinte majdnem általánosan megjelenik ezeken a terheléseken. Ezen kívül néhány széljelző, meg GPS
hát ezek az grossz kocsi problémák is akkor jönnek elő, amikor nem tervezett manőverek történnek. Egy kis kínai harzolás. Úgyhogy arról nem beszélnek, csak a sérülés, hogy mi okozta. Normális terhelés, normális az üzemben nem. De azért a régi generáció, az a 10 hajó, az jól felkészített, jól kipróbált hajó. A többiek pedig meglehetősen nagy csapatok. Maradjunk ennyibe, hogy ezek jól felkészített nagy csapatoknak a hajói, és ezek, ha beírja őket, akkor így hallunk róla, mint ahogy a PRB-ről, meg ahogy a Bossról, és azért maradjunk annyiba, hogy pont 3 napja vagyunk szélben ezen a versenyen. Most kezdődik az igazi teszt, és az, amit te hiányolsz, azt Isten ne adja,
nem
de még előttünk
nem,
van.
Nem, hát nem hiányom, csak
az a teszt még előttünk van, amikor hetekig nagy terhelés alatt mennek a hajók. Idáig még azért a Vassza, északkeleti, délkeleti Vasszát, ez kímélte a mezőnyt, ez alvó menet volt idáig.
Most igazából ez a tegnapi esemény kicsit elnyomta azt a tényt, hogy az Alex Thomson 20 éves karrierjében most egy, nem csak a hajójában, hanem a karrierjében is egy óriási törés jelentett ez a dupla hiba, ami
hát, amit nem sokáig engedte az élet gyászolni az Alexet.
Hát nem.
Mert pillanatok alatt felülírta ez a hajó kettétörés süllyedés. Én rettenetesen együtt érzek az Alexel. Mondhatom azt, hogy jó barátom, és írtam is neki egy levelet, ahol megpróbálom vigasztalni, mert velem is történt hasonló. És tudom, hogy hogy éli meg, hogy most vége a világnak egy darabig, és értelmetlenné válik, minden kiürül a lelked. Azért nem árt ilyenkor néhány gondolat. Nagyon-nagyon sajnálom, sokat tett ebbe bele. Én, amikor ő úgy döntött, hogy új hajót épít erre a versenyre, nem feltétlenül értettem vele egyet. Az előző hajója egy nagyon jó teljesítményű hajó volt, nyerni lehetne vele. Volt egy uszony problémája, de azt megoldották, illetve hát azóta sokkal előbbre jár az uszony technológia. Valószínűleg nem akartak belevágni, inkább azért döntöttek az új hajó mellett. Itt viszont az az orrsérülés, ami a fő problémát okozta. Ez a kormány sérülés, ezt nem tudom, hogy most mennyire tényszerű, mennyire, hogy mondjam, menekülő, ez a valóságos ok.
Egy kis menekülő útnak érzem?
Én egy kicsit menekülő útnak érzem, mert sokkal inkább ezek a belső szerkezeti törések, amik azt jelzik, hogy a hajó belső szerkezete nem feltétlenül áll a helyzet magaslatán. A néhány fölragasztott lemezkével nem lehet megoldani azokat a statikai terhelésű pontokat, ahol a J2-J3 bekötések csatlakoznak.
Nem beszélve a héj és a bordák együttműködési szükségszerűségéhez, tehát hogy ezek együtt képeznek rendszert.
Jó, de alulról kapja eltörött... az ütéseket, igen. Felülről kapja a teljes árboszúzást.
Igen.
A vitorlázatnak mindennek, igen. Itt az egyetlen fix forstének a húzását, és mellette még azoknak az erős szeles vitorláknak a húzását, ami ezekhez a pontokhoz kapcsolódik. Itt akár az A7-ről, akár a J3-ról beszélünk, az mindegyik erős szeles nagy terrelés, ott 8-10-15 tonnák pillanatok alatt ébrednek ezeken a pontokon, és egy ilyen rettenetesen kikönnyített középső gerinc részre rákötni ezeket, az kockázatos. Én nem becsülöm le sem a tervezőket, sem a statikusokat, akiket dolgoznak be, abszolút a világ legjobbjai. De gondolom papíron, komputerben ezek az adatok rendben voltak. De az élet ezeket többnyire átírja. Mint látjuk, hát senki nem számított rá, hogy ilyen problémák lesznek, és az első megpróbáltatás után 4-5 törést számoltunk meg csak, amit mutatott a videó.
Igen. Igen.
És ez azt jelentette, hogy az a belső, első szerkezeti rész, az úgy nagyjából darabokban van már, és az nem javítható. Szóval azzal, hogy pár lemezt odaragazgatott az Alex, nagyra becsülöm.
4 napot dolgozott.
Meg tudja a lelkét ezzel nyugtatni, de ezzel nem lehet lemenni déli vizekre és ott végigmenni. Szóval ezek az új hajók még okozhatnak nekünk meglepetést. Nagyon magabiztosan nyilatkozott a Verdi, amikor az Andy beszélgetett vele, hogy az első két hajó az övé, de hát ebből az egyik, a Lindy már megrecsent. De nem véletlen, recsent egy nagyot a jobb csapáson, a bal oldal, a bal uszony, és nem találták meg az okot, hogy mi. Mert van az egész uszonyház, uszonyrendszernek egy vaktartománya, és azt feltételezik, hogy ott valami sérülés történt. Ezért aztán azt mondták a srácnak, hogy ne kockáztasd, vágd le az uszonyt. És az uszonynak, uszony hatékonyságának a jó 50%-át nyisz, levágta, hogy ott ne ébredjenek erők, olyan erők, amik aztán olyan helyen törhetik el, ami széttépi a hajó oldalát és az uszonyboxot, amitől el lehet süllyedni, amitől úgy járhatna, mint a PRB. Ezért aztán ő zokszó nélkül, vagy éppen zokogva levágta az egyik uszonyát, ami óriási hátrány már, és most értek még csak le. Ezt látom, hogy ettől az esemény sortól a Charlie-nak nagyon megjött a józan esze ott az élen. Olyan kemény időszakban, amikor 20 fölött szoktak menni, 14-15-tel megy. Rendkívül visszafogottan, túlélő módban vitorlázik. Nyilatkozta, hogy itt most nem a versenyzőre van szükség, hanem a vitorlázóra van szükség.
Egyébként nem olyan nagy a tudás erről a túlélő dologról. Megvilágítanád azt a részét, hogy tulajdonképpen van egy túlélő ruha, ami hát egy nagyon komoly hőtartású, meg van ez a life rat, amiben be lehet mászni. Tulajdonképpen ez mennyi ideig ad bármiféle esélyt egy mentésre, ez hány nap, milyen hőmérséklet tartomány, hiszen most itt azért szerencsés helyen volt a baleset, mert itt még 8-10 fokos volt a hőmérséklet, és nem, hát és nem 2-3. Tehát nem.
Ilyen limány áramlásai oda folynak az Agulhas áramlásnak, ami hoz meleg vizet. Itt normálisan már olyan 4-6 fokos víz lenne, de itt 10-13 fokos víz van ezen a környéken, tehát aránylag jó időjárási körülmények között történt. Ez persze marha hideg, amikor ott vagy,
persze.
De a túlélés szempontjából óriási különbség, napokat jelenthet. Most egy ilyen 8 mm-es vagy 7 mm-es neoprén túlélő ruhába belebújva egy mentőtutajban, ha van valamennyi táplálék, víz, akkor napokat túl lehet érni. Ugye 4-5 napot. 4 fokban, vagy 3 fokban már ez felére csökken. Nagyon lecsökken a túlélési idő, hogy mennyi idő alatt. Hát valakinek oda kell érni ez alatt az idő alatt. Most úgy vannak a hajók kitalálva, hogy nem süllyedhetnek el.
Tehát, kivéve a ketté törnek, ugye?
Ez most egy nagyon komoly hideg zuhany volt a biztonsági embereknek, és a tervezőknek is, hogy ezek a hajók, amikre azt mondták, hogy jó, el lehet árasztani vízzel, de mégis lebegni fog. Ott lesz étel, víz, mindenhez hozzáfér, amíg jön a mentés. Ahogy a Quitói az előző versenyen. Ott volt, úszott a vízfelszínen, amíg le nem mentették. De az, hogy ez így ketté törik, úgy szó szerint, ahogy egy gyufaszál, és másodpercek alatt eltelik úgy vízzel, hogy már nem lehet bemenni, mert a hullámok összetörnek benne. Szóval olyan áramlás zajlik a hajóban, hogy nem lehet bemenni, nincsen, bemegyek még egy kis kajáért, meg a grábbegér ezért azért. Hát még semmilyen nem tud bemenni, mert szétveri magát egyszerűen.
Ő neki volt vajon meghal. Túl, mit gondolsz, hogy volt de túlélő ruhát venni, vagy benn volt, vagy egyetem lehet, hogy az anélkül volt benneben a mentő eszközben?
Azt mondta Kevin, hogy amikor ez megtörtént, abban a pillanatban elkapta a túlélő ruhát, és félig öltözött be, mikor már elsüllyedt a hajó. Aktiválta a mentőtutajt, félig volt benne, a derékig a lábai benne voltak a mentő, vagy a túlélő ruhába, és még elkapta az e-pörböt, meg valamelyik PLB-t, meg a rádiót, és bevágtatott szépen a mentőtutajba, és utána már ott öltözött fel végleg. Hogy az ő megítélése szerintem 2 perce volt erre. Ebből a 2 percből 1 perc volt, amíg elküldött egy üzenetet, hogy
azt a javaslatot kaptuk, hogy válasszuk ketté, hogy vitorlázunk egy picit, mert most beszéltünk a hajó szerkezetről és egyebekről, és mi lenne, hogyha egy második blokkban elkezdenénk kicsit vitorlázni ezekkel a hajókkal?